Mentor. Mentor. A Trend FM gazdasági reality műsora. Három cégvezető, akik képesek fejlődni. A mentor állandó szakértője, dr. Molnár Imre, coach. Műsorvezető, Ércfalvi András.
Szép napot, jó rádozást mindenkinek, kedv van, úgyhogy folytatódik a Monitor délután, a 9. évfolyam 4. adása. Itt vannak a csapatok, itt vannak a vállalkozások vezetői, itt van természetesen dr. Molnár Imre, a mentor ötletgazdája, vezetőfejlesztő, coach, és kiegészültünk ma Vitkovics Péterrel. Tavaly találkoztunk júniusban, megnéztem egyébként, 21 júniusában voltál nálunk utoljára, Megakrán NRT változás menedzser vagy stratégiai tanácsadó, változás vezetés. Na ez lesz majd nagyon izgalmas egyébként ebben a mostani időszakban. Az én számomra a vállalkozások vonatkozásában, erről beszéljünk majd mindenképpen. Itt van Madari Szilvi, Öko Abéc, illatspecialista, biovegán, mosó, tisztítószerek, Gödri Emese, zebrapak, hulladékgazdálkodási specialista, LSM készülékekkel, berendezésekkel, ezt is megtanultam már, és Nagy Antal, környezetbarát tisztítószerek, tisztítószer.hu, három vállalkozás, három vezető, és ez a negyedik adás, ahogy mondtam, tehát a harmadik feladaton vagyunk túl. Imre bólogat, üzleti terv, stratégia, marketing célok, és Bognár Zsuzsanna az MBH Banktól, ő is értékelt, úgyhogy most három elemző pontjait adjuk majd össze a végén, húzunk egy átlagot. Láttam különbözőségeket, de végül is a te leíratodból azt tűnt ki, hogy a vállalkozások nagyon ügyesen ugrottak neki ennek a feladatnak.
Igen, ez a harmadik feladat, és majd az ezt követő negyedik feladat is szorosan párban értelmezendő. Ez a kettő együtt teszi ki azt, amit mondjuk stratégiai tervezésnek, ezen belül is az üzleti terv legfontosabb fejezés lehet tekinteni, és nyilvánvalóan nem elhanyagolható az előző feladatokból, hiszen az első két feladatból származtatható az, hogy mit terveznek be konkrétan a cégeink, és én azt az elvet követtem itt is, meg a későbbiekben is, hogy mindegyik céget a maga helyén és a maga fejlődésében próbálok értékelni, nem pedig egy ilyen átlagos, mondjuk úgy, hogy nem létező középértékű vállalkozáshoz viszonyítom őket, hanem a saját léptékükbe. És ugye három teljesen más méretű, más érettségű cégről beszélünk. Van, akinél az egy nem csak hogy probléma, de megoldandó feladat, és egyben egy fontos tényező, hogy a személyes márka és a céges márka nem különíthető el egyértelműen. Míg egy másik cégnél a céges márkának sokkal inkább a nemzetközi piacra lépésével kapcsolatos stratégiai célokat, az ehhez tartozó üzeneteket, és majd későbbiekben látni fogjuk, pénzügyi fókusz kell megjelenítetni, és stb. Tehát ez egészen más léptékű, más problémájú.
Nézegettem a weboldalakat, azt most mondom nektek is a stúdióban, de nézegettem, megnéztem a három cégnek a weboldalát, hogy, és kíváncsi voltam, mert ugye mindig előjön ez, hogy az én márka, meg a brand, hogy mennyire tolom magam, vagy mennyire vagyok én egy a brander, ugye, vagy futtatom együtt ezt a kettőt. Ez nagyon sok vállalkozásnál most érdekes, ugye, amikor rajongókat, vásárlókat, partnereket keres. Szóval nézegettem, azért le lehet venni a honlapokról is, hogy hol van az, ahol a főnök ott van, vagy ott van a tulajdonos ügyvezető, megjelenik mindenhol, fotókon, nem tudom, akárhol. Picit az jutott eszembe, mint a különböző önkormányzati újságoknál, hogy a polgármester hányszor szerepel az önkormányzat, és egyszer, kétszer, 13-szor, olyan is van egyébként, néha túl van tolva.
Igen, van egy nagy menedzsment guru, Henry Mintzbergnek hívják, rengeteg olvasmányos, nagyon klassz vezetéstudományi műve jelent már meg. Ő például azt mondja, hogy minden, ami egy szervezetben történik, független attól, hogy kicsi, közepes vagy nagy, államigazgatás, non-profit, for-profit, mindegy, szóval minden, ami történik, az leírható 7 különböző erő kölcsönhatásaként. És ezek az erők, ezek időről időre dominánsak lehetnek egy szervezeten belül. És például az egyik erő, amit te észrevettél a weboldalon, vagy figyeltél, az a tulajdonos, alapító értékrendjének és fő iránymutatásának, így is hívják egyébként, hogy az iránymutatás ereje. Ez természetesen nagyon jellemző kisközepes vállalkozásokra, de akár vallási közösségekre is, hiszen ez tartja egybe, ez tartja össze.
Hát átitatja, igen, a csapatot.
Egy közepes, meg pláne egy nagy vállalat esetén most az, hogy mit mondott a nagyfőnök, mit nyilatkozott ki, ráadásul lehet, hogy a világ egy teljesen másik földrészén, más időzónába tette ezt korábban, már senkit nem érdekel a hétköznapokban, legalábbis a végrehajtói szinten semmiképpen. Tehát az iránymutatás ereje az szinte törvényszerűen csökken, minél nagyobb a cég.
Ebben a feladatban mit vártatok el? Üzleti terv, stratégia, marketing célok?
Az volt az elvárásunk ezzel a feladattal, hogy elsősorban 2023-as évre fókuszálva meg tudják fogalmazni azokat a márkastratégiai iránypontokat, amelyek lebonthatók már ebben a feladatban taktikai lépésekké, amelyek majd a későbbiekben beköltségelhetők, felelős rendelhető hozzá, tehát konkrét akcióterv kialakítható. És ez a márka stratégia, ez nyilvánvalóan alapvetően valamilyen márka ígéretből, vagy márka üzenetből kell, hogy származtatható legyen. A márka pedig lehet az egyén márkája, ez nem jó vagy rossz, ez egy teljesen
az
más megközelítés.
Az állam én vagyok, a márka én vagyok.
Igen. Így van. Meg lehet a cég ígérete, vagy a cég termékeinek az ígérete ezen a téren, de ezt kellett megfogalmazzák ezen a héten a versenyzők, és erre épülve utána lebontsák ezt taktikai lépésekké, felelősökkel, működési renddel támasszák ezt alá.
Oké, akkor nézzük Pétert, és aztán majd megyünk konkrétan a vállalkozások. Vitkovics Péter Megakráne nyerte, ahogy mondtam, tavaly találkoztunk, már nekem nagyon tetszik, amiről már mindenképpen kérdezlek, az a változásvezetés, de most akkor szigorúan a feladathoz. Általánosságban, ha lehet azt mondani, ebben a mostani változó körülmények között, nehéz körülmények között, mennyire volt elégedett a feladatmegoldásokkal?
A feladatmegoldásoknak az értékelését én is alapvetően úgy néztem, ahogy Imre is említette, hogy kapcsolódva az első két feladathoz, hiszen gyakorlatilag a marketing terv, illetve a márka stratégia az elsősorban a stratégiai tervből, és az elsősorban a víziókból, a hosszatávú előretekintésekből és célok megfogalmazásából vezethető le, illetve természetesen ahhoz kapcsolódik szigorúan. Látszott a három csapaton, vagy a három vállalkozáson, hogy mondjuk úgy, hogy az érettségük különböző fázisában másképp álltak hozzá, és másképp részletezték a terveket is. Ugye ilyen értelemben az Antiek cége volt, aki a legérettebben fogalmazta meg, vagy a legtudatosabban a márkastratégiát, de azért, mert a stratégia tervezés is már hasonlóan tudatosan épült fel. Ugye igazából a márkastratégiát és a marketing tervet akkor tudjuk jól megfogalmazni és meghatározni, hogyha nem csak magunkkal, de a környezettel is ugyanúgy tisztában vagyunk, versenytársakkal, piac méretével.
Ezeket az előző körben azt volt analízis,
pontosan,
ugye?
Így van, azokkal az erősségekkel, amire egyáltalán az egész üzleti tervet lehet majd építeni, és legalább ilyen szinten kell tudatosan bánni, és tudatában lenni a gyengeségeknek, hogy miket kell kijavítanom, mi az, amiben a versenytársaim jobbak, mi az, amivel meg tudom őket, vagy magamat különböztetni tőlük, illetve más és más stratégiát kell alkalmazni akkor, hogyha én nagyon pici vagyok a piacon, és próbálok újként bekerülni valahova, ugye az LSM gépei ilyen értelemben, ha jól olvastam, nem olyan rég vannak jelen a piacon, ráadásul olyan piacra próbálnak betörni, ahol azért vannak már nagyobb szereplők, tehát tőlük próbál meg elhozni piacokat. Ilyenkor szoktak felmerülni például a nis stratégiák, tehát amikor egy réspiacra próbálok meg először betörni, ott talajt fogni, és onnan építkezek, és próbálom elérni a nagyobb vásárlókat. Ugye Szilvi esetében pedig nekem a feladatból egy kicsit az jött le, hogy ő még mindig próbál mérlegelni az én márka és a vállalati márka építések között, illetve hogy melyik lesz az erősebb. Én annyit írtam az értékelésben, hogy természetesen jó dolog, amikor egy personal brandre fel lehet építeni egy terméket, illetve egy vállalatnak a stratégiáját, de ez egy idő után korlátja is lesz. Ha az ő terveiben a méretkorlát megáll egy ponton, nem akar túl nagyra nőni, és még megmarad a személyesség méreténél, akkor jó dolog az én márkának az építése, de én nagyon sokszor láttam azt fejlődő, növekedő KKV-k esetében, hogy a növekedésnek a gátja egy idő után pont az alapító, pont a tulajdonos lesz, azért, mert túl erősen befolyásolja a vállalkozásnak a működését, és képtelen elengedni a vállalkozást a további növekedésben, ergo ezek a vállalkozások nem is tudnak túlnőni az alapítón, és nem tudnak mondjuk kisvállalatból soha közép- vagy nagyvállalattá válni a tulajdonosi korlátok miatt.
A Szilvinél azt érzem, hogy az Öko ABC-nél, ugye te illatspecialista vagy, hogy ez piszok nehéz lehet így belülről külön választani, meg lemondani arról, hogy az én márkámat futtassam. Hiszen azt néztem honlapon is mindenhol, hogy ez az egész illatspecialistával, azzal, hogy rádiókba, tévékbe, mindenhol meghívnak, ahol te beszélsz erről, ezt úgy viszed át, ezt az ismertséget, ezt a brandet viszed át a cégre, ugye, ha én jól gondolom.
Igen.
Kíváncsi vagyok arra, hogy ezt ti hárman a saját cégetekben hogy éritek, meg mennyire kell ebbe az egészbe benne lenni, mennyire kell átitatni, rányomni a saját bélyegemet.
Azért is nehéz, mert cégen kívül, ugye amikor szerepelek, meg meghívnak ide, ide-oda, akkor igenis az én márkám, illetve az én tudásomra épül nagyon sok minden, ami aztán magával rántja a céges dolgokat, és ezt én szerepnek hívom, szóval, hogy szerepváltásokban tudok működni, mert egyáltalán nem tudnám ezt működtetni, hogyha ezeket a szerepeket, hogy most például itt ebben a pillanatban az ÖKABC teljességét képviselem, viszont mondjuk lehet, hogy délután megyek egy tévészereplésre, és ott már illatspecialista vagyok, ami az ÖKABC-nek egy szelete csak. De visszatérve az alapkérdésedre, nekem ezt nagyon nehéz pszichésen vagy mentálisan megoldani cégen belül is, hiszen a kollégáim előtt úgy szerepelni, mint én vagyok az illatspecialista, és akkor most a másik terület, meg mondjuk amikor éves szerződésem van a nagy multival, és oda a cégem egészét képviselem, ezeket elég nehéz kezelni. A munkatársaim erre azt gondolom, hogy jól reagálnak, de nekem önmagamnak ezeket mindig nagyon struktúráltan és nagyon céltudatosan kell tudnom, hogy mikor, mit és hova helyezek, hova helyezem a fókuszt. Például a cég működésébe is ezt én úgy tudtam, lehet, hogy ezt lehet, sőt, biztos lehet sokkal jobban csinálni, hogy szezonalitásra fókuszálom. Most például, hogy jön a karácsonyi időszak, abszolút az illatokra specializálódom, arra fókuszálok, a cégnek az összes forrását erre összpontosítjuk, míg mondjuk a januártól áprilisig terjedő időszak, ez el van felejtve egy kicsit, és ilyenkor mondjuk a mosószerek, tisztítószerek, vagy mondjuk a vízkőoldók vannak fókuszban.
Minden tanácsadó ugyanezen megy át egy idő után, tehát hogy a tanácsadó is maga az én márka. Elsősorban, tehát hogy az ügyfeleink minket vesznek meg, nem a mögöttünk álló céget. És szerintem ezzel nincs semmi baj. Én ezt az elején is fölvezetésként mondtam, hogy ez egy sokan egy adottság, egy tényező, és majd, amikor egyszer eljön az ideje, hogy el kell tudni dönteni, választani, hogy maradok-e ebben a szakértői szerepben, vagy
jó volt.
Köszi, vagy pedig inkább a nagy vállalkozást tolom tovább, de ez még nem az a pont. Szerintem ezen most még így kár, és egyáltalán nem gond ez ebben a fázisban, hogy az én márka együtt épül, és húzza egymást talán. Igen, és igazából az én márkán keresztül lehet húzni a céges márkát.
Péter, nem csak a megakorán miatt izgalmas, meg hogy amit most csinálsz, hanem te is egy egyszemélyes cégből fejlesztetted ki aztán ezt a vállalkozást. Tehát az egésznek volt egy ilyen folyamata is.
Igen, ez a példa, amit említettem, az a megakránnál például pont egy évet, több mint egy évet kellett azzal tölteni, hogy mivel van mensóként épült fel annó a vállalkozás, és amikor eldöntötte, hogy tőzsdére fog lépni, és tőzsdei vállalattá szeretne válni, akkor a korábbi márkanév az gyakorlatilag a tulajdonos családneve volt, és ez volt a vállalatnak a domain neve, weboldala, és hát tulajdonképpen róla ismerték a vállalatot, és több mint egy évet foglalkoztunk azzal, hogy gyakorlatilag a tulajdonos nevét kivezetni ebből az iparágból, idézőjelbe elfelejtetni a piaccal, és helyére a vállalat nevét bevezetni.
Tehát az előző mint példát, rendet. Az a saját példa volt.
Abszolút, így van, így van, mert hogy láttunk már olyan nagy tőzsdei vállalatot korábban, és mai napig tőzsdén lévő nagy fuvarozó vállalatot, ahol szintén a tulajdonosi név megmaradásából elég komoly jogi viták voltak egy idő után, hiszen egy közép-nagy vállalatot már akár eladni is lehet, vagy abba akár pénzügyi befektetők is beszállhatnak, akik már nem kötődnek ahhoz a márkanévhez, és hosszú távon ennek mondom akár jogi problémái is lehetnek. Én azt gondolom, és én ezt is képviselem, hogy egy bizonyos méreten túl már nem szerencsés, hogyha egy-egy személyhez kötődik a vállalatnak az elnevezése, vagy a teljes brendje, még akkor sem, hogyha az egy olyan családnévként azonosul a vállalattal, amit esetleg családi vállalkozásként tovább lehet vinni. Hozzáteszem, vannak nemzetközi jó példák, de azért ritkák ezek a példák, tehát ahol olyan nagy nemzetközi márka, kozmetikai márkanevek, vagy automárkák váltak, vagy családnevek váltak
nagy
márkávé.
Nagy előny, de van benne nagy kockázat.
De nagy kockázatot is jelentenek természetesen egy idő után.
Emesen, nyilván nem ez a problémátok, ugye, a zebrapaknál, de ott is érzem azt, hogy itt most akkor, még az elején is beszélgettünk, ugye, hogy LSM, tehát a berendezések nevei fussanak veled kapcsolatban, ebben a rádióműsor folyamban, vagy a zebrapak.
Igen, nálunk ugye a csomagolás technikának egy olyan válfaját végezzük, és onnan a cég név, amikor elkezdtük ezt az újra gondolását a tevékenységnek, ami az környezetbarát, egészségbarát csomagolóanyagok, ami egy drága kategória, amire most Magyarországon nem annyira van igény vagy kereslet. Azzal is foglalkozunk, de közben belépett az életünkbe az LSM márka, és attól mi még a zebrapakot szeretjük, meg is szeretnénk ezt tartani, ezt a cégnevet, és ezen belül ezt az LSM márkát, a hulladéktömörítőket fejlesztjük föl, tehát ez egy olyan piac, ami sokkal ígéretesebb, és ebben látunk nagyobb jövőt, mint inkább a csomagolás technikában, ami az is épül, de úgy látjuk, hogy az lehet, hogy egy 10 év múlva lesz az, amit mi olyan szépen elgondoltunk abban. De attól még ezt szeretjük, és így próbáljuk meg. Én az egyik dolog, ami miatt ide jöttem a műsorba, az ez, hogy pont ezt hogyan tudjuk kommunikálni, hogy lehet ezt jól, ügyesen véghez vinni, úgyhogy megmaradjon a zebrapak, és közben az, hogy mi a zöld színű tömörítőgépeket áruljuk, az az LSM név. Tehát és
saját,
a gyártó.
Magad, saját magad ebbe hol helyezed el? Be a Matrixba?
Hát mi az üzletársammal együtt, a Zolival együtt úgy dolgozunk nap, mint nap, rajta tartjuk a kezünket, a piacnak, hogy így mondjam, a pulzusát érezzük. És ez egy, azért nem mondom, hogy saját márkát építünk, mert a mi személyünk nem annyira fontos, mint inkább a vállalkozások.
Ez a kérdés, vagy nem tolod bele
De beletoljuk magunkat, mert mindketten értékesítünk. Itt az egyik értékelésnél hiányzott az, hogy a szélszes csapat, de mi magunk vagyunk a szélszes csapat. Egyébként vannak más források is, meg más kollégák, akik ebben segítenek, de a 80%-át a szélsznek mi végezzük, és ezek, tehát senki nem ébredt föl reggel úgy, hogy szeretne vásárolni egy hulladéktömörítőt. Tehát ez nem egy impulzus termék, ezt általában akkor veszik meg, hogyha
bár
valami...
Bár én nagyon igyekszem, de
valami,
sikerült az
tehát ha valami baj van, ugye múlt héten Antitól is és Szilvitől is kaptunk ajándékot, és én most azon gondolkoztam, hogy most hozzak nektek egy bálázót, de hát na jó, majd megbeszéljük, jó? Hogy mi legyen. Oké, rendben, de meg lesz, már kitaláltam, hogy mi lesz. Szóval, hogy nekünk azért más a helyzet, tehát ez nem az, hogy mögött. Mi azért vagyunk ott, mert hogy minket ismernek, tehát mi kimegyünk az adott helyszínre, én tudom, hogy a XY cégnek mi van
hát
a kukájában.
Hát ezt a mutka mondtad, hogy valami elromlott, és akkor is kimentél a szervizkocsival.
Így van, igen. Mi ott vagyunk, tehát hogy magunkat kevésbé toljuk, mert nem a személy a fontos, de a bizalomépítés és a hosszú távú kapcsolat az, amit mi gondolunk, hogy a mi erősségünk, és látjuk, hisszük, hiszen visszaigazolják a partnereink, az a mi jelenlétünkkel összefügg, mert itt szakmai tudás van, meg egyéb is, tehát nem csak adunk egy gépet, aztán az ügyfél oldja meg, hogy mit szeretne vele csinálni. Igen, hanem előtte, utána ott vagyunk az életében 20-25 évig.
Jó, ha már eltereltem a kört, akkor fejezzük be Tónival. Az én márka és a brand az hogy?
Igen,
keveredik?
Mi alapvetően ugye brandet építünk, tehát a Brilliance az nem egy személyhez köthető márka, viszont az utóbbi másfél-két évben tudatosan, gyakorlatilag mi kiléptünk az árnyékból. Voltunk egy tévéműsorban, ez egy ilyen gazdasági műsor, de egy lényeg az, hogy ott a gyártásvezető mondta, hogy mintha most lépnétek ki az árnyékból, és Gábor, ezt föl szoktuk emlegetni. De gyakorlatilag nagyon sok visszajelzés van arról, pozitív visszajelzés van arról, hogy gyakorlatilag az embereknek, a vevőknek tetszik az, hogy transzparens a cég. Az, hogy a cégvezetők oda tudnak állni, és azt mondják, hogy igen, mi a minőséget képviseljük, és szerintem ebben a konstellációban ez egy jó dolog tud lenni. Tehát, hogyha ugye egy alsóáras terméket forgalmaznánk, ott nem érdekes, hogy ki forgalmaz, az a lényeg, hogy olcsó legyen. Viszont, hogyha egy minőségi, egy magasabb hozzáadott értékű dologról van szó, akkor szerintem fontos az, hogy a cégvezetés valamilyen szinten megmutassa magát, legalábbis én az utóbbi időben ezt gondolom, mondom, tehát 24 évig úgy csináltuk, hogy az árnyékban voltunk.
Nem csak azon gondolkoztam, ezt nem kell kommenteljetek, hogy az elmúlt napok eseményét, ha figyelt az ember, hogy mikor hol jelenik meg egy nagy cégnek a vezetője, ugye, és milyen szerepben, milyen öltözetben, és azt hányan fotózzák, hányan kísérik figyelme, hogy mikor kell megjelenni, van-e értelme, mert én ezt hoz vagy vissza, ez milyen érdekes kérdés, most visszagondolunk az elmúlt hetek híradásaira, akkor mindenki tudja, hogy mire gondolok. Na mindegy. A következő körben lehet egy ilyen változás vezetésről beszélgetni, Péter, mert nekem ez a mostani időszak csak erről szól. Nem tudom, hogy ez te mit értesz alatta, de majd kiderül meg az is, hogy konkrétan ezek a vállalkozások. Nál te milyen változásvezetési kérdéseket vennél előre?
Egyébként annak idején, amikor én ezzel az egészen elkezdtem foglalkozni, hogy a változásmenedzsment meg a válságmenedzsment az gyakorlatilag ugyanaz. Igazából az időszak határozza meg, hogy éppen mikor melyik. Én úgy szoktam definiálni, hogy a változásvezetést azt mi generáljuk, mi indítjuk el, a válságmenedzsmentet meg az élet kényszeríti ki, és sajnos most pont egy olyan időszakot élünk megint, amikor a vállalkozásoknak a terveit nagyon sokszor azért kell átírni, akár stratégiát, célokat és taktikai elemeket azért kell átfogalmazni, mert a külső körülmények, a gazdasági környezet arra kényszerít bennünket, hogy gyorsan alkalmazkodjunk, akár újra kell írni költségvetéseket, mondjuk az Antéknál ugye eleve gyártó cégként például az alapanyagárak, energiaárak igenis meg tudják határozni nagyban az üzleti terveket, illetve annak a teljesülését. Ad abszurdum például lehet, hogy emiatt kell termékportfóliót megváltoztatni, mert hogyha túl magas benne a nyersanyagoknak, vagy az alapanyagoknak, vagy az energiának a hányada, az aránya, akkor lehet, hogy már nem lesz versenyképes a piacon, vagy újra kell fogalmazni teljesen az árpolitikát, de ugyanez igaz lehet fordítottan is, a MSZ-éknél, hogy a hulladék iparág az meg pont egy olyan feltörekvő terület lesz valószínűsíthetően a jövőben, részben az újrafeldolgozási kényszerek és célok miatt, részben pedig a nagyobb arányú visszahasznosítás miatt, ami meg azért igényelheti a rendszeres újragondolását a stratégiának és a marketing koncepcióknak, mert hogy egy dinamikusan bővülő piacról beszélünk, ráadásul teljesen átalakuló szerepkörökkel. Ugye az eddig az elmúlt 20-30 évben berögzült rendszer, az gyakorlatilag 2023-tól teljesen fel fog borulni, és teljesen másképp fog működni. Szerintem még a főpiaci szereplők sem nagyon tudják azt, hogy hogyan fog működni valójában, és kik lesznek ebbe a beszállítók, kik lesznek ennek a haszonélvezői, és kik lesznek azok a szereplők, akik pedig teljes mértékben kiszorulnak belőle, mert biztos, hogy lesznek olyanok, akik ebben nem tudnak a jövőben részt venni. Ezek mind-mind olyan külső hatások, amelyek miatt a felelős tulajdonosoknak, cégvezetőknek gyakorlatilag a stratégiai terveket szinte azt mondom, hogy évről évre kell újra gondolni, és azon belül pedig a hozzá kapcsolódó akcióterveket akár negyedévente újra kalkulálni, és ami sokkal fontosabb, értékelni. Tehát ha valamit megtervezek előre, és azt utána megvalósítom, akkor mielőtt tovább lépnék, előtte mindig nézzek vissza, mindig értékeljek is, visszanézni, hogy hogyan hasznosult a marketing költésem.
Miért nem tudtam megcsinálni,
hány felkeresésem volt, hány ügyféllátogatás volt, hány ajánlatkérés jött be, és abból mennyiből lett ténylegesen megrendelés. Tehát nagyon sok olyan mérőszám létezik, vagy KPI létezik, ami alapján folyamatosan tudom mérni azoknak az akcióknak, azoknak a terveknek az eredményességét, amiket lefektettem, és hogyha szükség van rá, akkor igenis gyorsan be kell avatkozni.
Ebben a mostani 2022-es, meg az előttünk álló, fene tudja milyen, de úgy nagyjából sejthető világban, én azt hiszem, hogy azok a cégvezetők lesznek sikeresek, akik olyan csapatot tudnak építeni maga köré, akik relatív gyorsan tudnak jó döntéseket hozni. De ezekre nem lehet úgy nagyon felkészülni. Tehát, hogy ezek a döntések még nem tudjuk, hogy miről fognak szólni, és mik fogják befolyásolni ezt a dolgot, de az biztos, hogy olyan csapat kell, és ebben a vezető nyilvánvalóan élenjáró kell legyen, és ez a legjobb stratégiai építési receptem is jelenleg, hogy ebben a közegben stratégiát alkotni csak azzal a megengedéssel szabad, hogy ne akarjuk mindenáron azt megvalósítani a következő időszakban. Mert annyi tényezőtől fog ez változni, hogy ne ragaszkodjunk az író stratégiához. Tudjuk, hogy el fogunk térni ettől, de nem baj, hogy mitől, ha tudjuk, hogy mitől térünk el, és mennyiben, és ahogyan eltérünk, na ott kellenek majd a gyors és megfelelő döntések meghozatala. Ehhez kell majd egy csapat a vezető köré, de ez majd a legvégén fogjuk érinteni.
Jó, most jön a második félidő, 9. évfolyam, 4. adás, ez a Mentor, üzleti terv, stratégia, marketing, célok. Dr. Molnár Imre, a Mentor ötletgazdája, Vitkovics Péter, Megakrán, NRT és Bodnár Zsuzsanna, MBH Bank. Ők pontoztak konkrétan, hogy mit, miért, és mit gondolnak, mit kérdeznének a vállalkozásoktól, ezzel folytatjuk mindjárt. Gödri Emese, Nagy Antal és Madari Szilvi itt vannak a stúdióban.
Ez a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.